kedves hallgatóink, az év komoly zenei díját Balogh Máté Szimfónia No. 1 vagy első szimfónia című műve kapta, és itt van velem a zeneszerző. Szia, Máté!
Szia!
Ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy miért írja meg az ember az első szimfóniáját. Nyilván ez a sokadiknál is fölmerül, de az első az nyilván mindenképpen valamilyen formában speciális.
Igen, az egyik tanárom a Zeneakadémián, Wilhelm András azt mondta, hogy 30 éves kor alatt ma nincsen zeneszerző, ami alatt talán azt értette, hogy fel kell készülni erre a pályára, nagyon sok zenét meg kell hallgatni, nagyon sok a tanúsága a zenetörténetnek, és én valahogy most úgy éreztem, hogy van ez a szimfónia hagyomány, ami mégiscsak végigvonul a zenetörténetnek minden korokban, különösen Joseph Haydn óta egy nagyjából konkrét dolgot értenek azon, hogy szimfónia, tehát kívül egy szimfonikus zenekar, közben a közönség csöndben van, ugye, tehát egy passzív, esetleg szépen kiöltözik, a végén tapsol, és hogy ez a forma, ez hogyan tud a mába illeszkedni. Vajon ma lehet-e írni egy ilyen szimfóniát, amivel persze az ember vállaltan egy kicsit konzervatív, hiszen ez talán nem a mai kor nagyon tipikus formája, hogy szimfóniát ír az ember. Ehhez szerettem volna, ehhez a szimfóniák sorához csatlakozni.
Van egyébként más formai megkötés a szimfóniában?
Az eredeti szimfónia, a klasszikus szimfónia az eléggé kötött. Ami körülbelül kialakul a 18. század végére, az egy olyan forma, hogy egy gyors tétel, ami nagyon energikus, egy második lassú, személyes lírai tétel, utána valamilyen tánctétel, ez legtöbbször menüett, és a vége pedig egy finálé, szintén energikus, ez az a forma, ami nagyjából állandosul, és persze minden szimfónia lehet egy kicsit más, kaphat egy lassú bevezetőt, a menüett egyre inkább gyorsabbá válik, és lesz belőle egy ilyen tréfás szkercó. Persze átmegy ez az egész egy változáson. Az én művemnek az az alcíme, hogy Omaggio a Giuseppe Haydn, vagyis Joseph Haydn tiszteletére, emlékére, és én ehhez az eredeti klasszikus, bécsi klasszikus szimfóniához nyúltam, tehát a haydni életműhöz, amiből ő egyébként 104-et írt.
És akkor miért olaszul szól az ajánlás?
Azért olaszul szól az ajánlás, az egyébként a darab címe is olaszul van, Szimfónia numero uno, mert ezzel egy kicsit elidegenítem, és ezzel egy kicsit jelzem azt a humoros hozzáállást, amiről a szimfóniám szól, és amit egyébként én a Haydn személyiségének is tulajdonítok, az egy nagy munkamester volt.
Hát akkor megkérdezem, hogy miről szól a szimfóniád, illetve pontosabban először azt kérdezem meg, hogy a szimfóniáknak van története?
Valószínűleg nincs. A szimfónia együtthangzást jelent, és pont ez volt a célom, hogy itt egy zenei történet van, tehát csupán hangokkal mondok el egy csupán zenei történést, nincsen valamiféle programja, hanem ha van programja, akkor az erre a szimfóniára, mint formára utal. Egyébként egy viszonylag kis együttest használok, tehát ez nem egy szuper nagy zenekar, két oboa, két kürt, timpani és vonószenekar. És próbálom követni ezt a nagyon klasszikus tételrendet. Az én első tételem is egy bemutatkozó, energikus tétel. A második tétel az egyetlen, aminek van egy kis alcíme. Az előbb említett Wilhelm András volt mesterem emlékének ajánlottam ezt a második tételt. Ez tulajdonképpen valamiféle gyászzene. A harmadik tétel az egy vicces tánc, egy menüet. A negyedik tétel pedig ez a fajta energikus finálé, ahol mindenki tudja, hogy most már mindjárt vége van a darabnak, és haza fogunk menni.
Ez a díj, ez egy szakmai díj. Mit jelent ez számodra? Mennyire fontos az, hogy mi a szakmának a visszajelzése, és mennyire fontos az, hogy mi a közönség visszajelzése? Kérdezem ezt most 2023-ban, amikor azért tudjuk, hogy a kortárs zenének a szerepe nyilván más, mint 100 vagy 200 évvel ezelőtt, és más a szakmának is a szerepe nyilván.
Így van. Ez ennél a darabnál nagyon ideális, azért, mert már a felkérés egy szakmai közegből érkezett, a Győri Filharmonikusok rezidens zeneszerzője voltam a tavalyi évben, ők találták ki tulajdonképpen, hogy egy Haydn szimfónia mellé komponálják egy darabot, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, jól esik, vagy örömmel tölt el az, hogy mégiscsak a kollégák ezt valamire tartják. Amivel talán egyébként nem csak a darabot magát, hanem ezt a gesztust, hogy ma valaki ír egy szimfóniát, ezt is akceptálják, ami egy kicsit megerősít abban, hogy ennek van ma létjogosultsága. Azt hiszem, hogy az lenne a kortárs zene szerepe, hogy a mába helyezze ezt a komoly zenei tradíciót, vagy klasszikus zenei tradíciót. Én ehhez értek, és ehhez szeretnék tartozni. Valaki hegedül a színpadon, de annak van egy óriási hagyománya, és azok egymásra épülő dolgok, tehát a Mozart az pontosan tudta, hogy mit írt a Johann Sebastian Bach, a Mendelssohn az pontosan tudta, hogy mit írt a Mozart, és a Schönberg az pontosan tudta, hogy mit írt a Mendelssohn, és igazából ebbe a hagyományba lehet ezzel tudatosan beleilleszkedni, és azt gondolom, hogy egy ilyen mű igényt tarthat, vagy igényt kell, hogy tartson arra a közönségre, aki Mozartot, Mendelssohnt és Schönberget hallgat egy koncertteremben.
Igen, tulajdonképpen ez érdekes, amit mondasz, hogy hát nem csak a 20. századi szerzőknél, de sokkal korábban, pláne a 21-ieknél, mint te, de sokkal korábban is valóban mindig vannak ilyen omázsok, mindig vannak ilyen idézetek a szimfóniákban, tehát valószínűleg, ha az ember el akar kezdeni komoly zenével foglalkozni, akkor nem biztos, hogy így a végén érdemes a kortárs művekkel, mert egy csomó utalást, finomságot, humort, esetleg groteszk betéteket nem ért, vagy nem ismer föl.
Persze, de ezt akarom fordítva is mondani, tehát, hogy egy mai darab, mint ahogy az én szimfóniám esetében is, alkalmas arra, hogy ma mondjon valamit erről az egész hagyományról. Tehát én tényleg hiszek abban, hogy mondjuk, ha valaki meghallgatja ezt a szimfóniát, akkor közelebb kerül a Haydnhöz. És akkor itt ugye visszafelé megy ez, de ez mindig így volt, tehát amikor a Mendelssohn bemutatta a Máté Passiót Lipcsében, akkor tulajdonképpen neki az volt ugye a szerepe, hogy az ő életművét, amit jól ismernek a közönség, ott a kortárs közönség, azt belehelyezze egy ilyen összefüggésbe, hogyan kommunikál ez a mű a múlttal, és akkor közelebb hozza az ő munkájával a múltat. Na most nekem valami ilyesmi a célom, de ez oda-vissza működik, mondom, tehát a szimfóniám az Haydn formaelemeit tartalmazza, tehát azt is lehet mondani, hogy van benne egy ilyen edukációs vagy pedagógiai dolog, viszont nyilván a Haydnből fakadt, tehát én nem írtam volna meg ezt a szimfóniát ezekkel a formaelemekkel és motivumokkal, akkor, hogyha nem ismerném a Haydnt. És azt hiszem, hogy ez a kultúra, hogy a mai művészet a saját disziplinájának a múltjával, tradíciójával, hagyományával folyamatosan oda-vissza kommunikál.
Csodálatos végszó lenne, de azért még meg akarom kérdezni, hogy hogyan írsz? Ugye van, aki hangszerrel, zongorával, stb., van, aki teljesen fejben és képes a villamoson is partitúrát írni, mert a fejében ott vannak a hangok.
Zongorával írok. Nagyon hagyományos módon leülök egy óriási asztalhoz, ami a feleségem szerint túl nagy, rárakom a partitúrát, előtte van egy zongora, lejátszom, leírom, és teljesen megcsinálom grafitszeruzával, ezért van egy bütyök az ujjamon, majd a végén beírom a számítógépbe, ami egy nagyon mechanikus munka, ezt a beírási folyamatot bármilyen olyan módon lehet végezni, ahol elfér egy laptop, mondjuk vonatom.
Azt az élményt, azt a pillanatot, ami tulajdonképpen minden zeneszerző életébe eljön, aki szimfonikus zenekarra komponál, tehát, hogy ő ugye, vagy te ugye nem hallod a komponás pillanatában azt, amit megírsz, és akkor egyszer csak eljön a pillanat, mint az első próba, amikor először megszólal az úgy, amit leírtál. Azért az egy különleges, fantasztikus, és ugyanakkor nagyon ijesztő élmény is lehet.
Így van, de azért ez tapasztalattal javult, tehát nyilván amikor elkezdtem a zeneszerző tanulmányaimat, és azt hittem, hogy én nagyon jól hallok valamit, és én a zongorával nagyon jól ábrázolok valamit, majd oda mentem az első próbára, és hallottam, hogy köze nincs ahhoz, amit én elképzeltem, nem hallatszik az oboa, túl hangosan van írva a vonózenekar. Ez azért tapasztalattal ugye egyre jobbá válik, hát egyre több zenekari darabot írtam, és egyre inkább tudtam, hogy mi fog történni, hogyha odaírok egy fortét a harsonának. Akkor az fog történni, hogy az mindenkit le fog fedni. És most már ez kevésszer van, tehát most már nagyjából, és ezt egyébként lehet úgy is tekinteni, hogy felnőttem a zeneszerzésben, mostanában már nagyjából az fog megtörténni, amit én elképzeltem, és ez egyben azt is jelenti, hogy sikerült kialakítanom egy olyan belső hallást, hogy azért én egy partitúrát azt el tudok képzelni nagy vonalakban.
Mik a terveid? Hogy látod magad a jövőbe? Nyilván írsz majd még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 szimfóniát, de hogy egy kortárs zeneszerzőnek valóban mik a tervei, hogyan látja a saját, hát csúnya szóval, karrierjét?
Ez tényleg nehéz, főleg a mi esetünkben, akik nem ennyire függünk a piactól. Ugye csak mégiscsak azt kell mondani, hogy a komoly zene minden mélységével azért egy szellemi, intellektuális teljesítmény. Tehát ilyen értelemben nekem vannak hosszú távú céljaim, és vannak olyan témák, amik érdekelnek. Valóban ilyen a szimfonikus művészet, tehát a zenekarral való munka és az abban való építkezés az egyre nagyobb formák felé. Az én életem eddig véletlenül, nem tudatosan arról szólt, hogy egyre nagyobb méretű és mélységű darabokat írtam. Tehát nagyon sokszor jellemző volt rám nagyon rövid kis, sok tételből álló kamaradarab, és most érzem azt, hogy egyre nagyobbak a forma igényeim, tehát egyre nagyobbak a frázisok is, az egyes frázisok, de egyre nagyobbak a darabok maguk. Több előadót foglalkoztatnak, több ideig tartanak. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba érzem magam, hogy tovább fogok haladni, és hát reméljük, hogy nem fog elhagyni az inspiráció.
Hát én ebben biztos vagyok. Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Balogh Máté zeneszerzővel beszélgettem, aki elnyerte az év komoly zenei díját az Artisiustól. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.